Köszönöm szépen a kedves szavakat, a köszöntést, és a rövid bevezetőt is, mert tényleg ezekről lesz szó. A szellemi immunrendszerről is nyilván beszélünk, hogy milyen belső erők hatnak a hívő ember szellem életében, és a testi emberében pedig milyenek, amik miatt rossz gyümölcsöt terem az ember élete. A római levél 7. fejezetéhez lapozzatok, ott keressétek ki, kérlek, a római levél 7. fejezetének első 6 versét, és akkor ezt fogjuk megnézni alapigeként, és akkor ezt a 6 verset fogjuk tanulmányozni, és igyekszünk nem túl zottan nagy kitérőket tenni a Isten igéje tanulmányozásában. Egyetlen egy plusz kitérőt fogok tenni, de szorosan kapcsolódik a felolvasott szakaszhoz. Tehát így hangzik Isten igéje a római levél 7. fejezet első 6 versében. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a féres asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatája alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és azért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek, azaz a Szentlélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Eddig az ige. Az első gondolatsor a ige szakasz 2 középső vers alapján hangozom most el. Az az, hogy az életben mindennek megvan a gyümölcse, azaz a következménye. A Biblia a következmény érzékeltetésére gyakran használja a gyümölcs kifejezést. Ezt a képszerű kifejezést, ami azért nagyon közel áll hozzánk, tudjuk, hogy mindennek van gyümölcse, amikor gondozni kezdünk egy gyümölcsfát, akkor azért tesszük, hogy együnk róla egy gyümölcsöt. Tehát van egy célja. Amikor elvetünk a földbe egy vetőmagot, azt azért vetjük el, hogy teremjen belőle valami. És ezért a gyümölcs, a termés, az mindig föltételez egy vetést, egy várakozást és egy beteljesedést. Tehát amikor következményekről beszélünk, és a Biblia ezt gyümölcsökkel fejezi ki, akkor azt jelenti, hogy a gyümölcse lesz az életünknek, azaz ahogy élünk, ahogy gondolkodunk, beszélünk és élünk, annak lesz egy következménye. A következmény pedig, mint egy aratás, elkerülhetetlen az ember számára, és ennek a következménynek egy részével már szembesül az ember a saját föld életében, más részével pedig majd az örökké valóságban. És a jó hír az, hogy a Biblia ad megoldást arra nézve is, ha az ember az életében rossz dolgokat vetett, tehát rosszul élte az életét, és szembesülnie kell a következményekkel, akkor Isten egyrészt ezekben a következményekben ad enyhülést, és az örökké való következményektől pedig felszabadítást. Ez a csodálatos evangélium üzenet. Tehát az örökké valóság szempontjából az örömhír az, hogy az embernek ad az Isten felszabadítást a rossz következmények alól, azaz nem kell az élete rossz döntéseinek következményeit örökké szenvednie. Bizonyos mértékben, még hogyha meg is tér valaki, a földi életének rossz döntéseivel bizony együtt kell élnie, ehhez pedig Isten ad természetfeletti módon segítséget, támogatást a Szentlélek által, a testvéri közösség által, belső erőforrások által, és esetleg a körülmények enyhülésében is. Nyilvánvalóan ez attól is függ, hogy milyen döntéseket hoztunk, aminek a következményével szembesülnünk kell. A hetedik rész, negyedik, ötödik versében, tehát olvastuk, a negyedik versben így hangzott, hogy ugyanis ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, és ezért másé vagytok azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. És az ötödik vers, ugye a párja ennek, az ellenpólusa, mert amíg tesz szerint éltünk, a bűnök törvénye által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt, tehát aminek a következménye pedig a halál, a pusztulás, a romlás, míg az Isten szerint való életnek a gyümölcse, az Isten szerint való jó gyümölcsök, következmények az életünkben. Amikor a Biblia halálról beszél, akkor itt lehet több dolgot is érteni alatta. Egyrészt lehet a fizikai halált érteni alatta, amikor ugye ez teljesen megfogható, hisz az ember szembesül vele minden temetésen, hogy az ember élete a földön véget ér, és meg kell halni, az embereket eltemetik, elköltöznek ebből a földi életből, és eltemetik őket, ez a fizikai halál. És ugyanez a szó, amit itt olvasunk a Bibliában, hogy halál jelenti a szellemi halál állapotát is, azaz az Istentől örökre elválasztott, reménytelen, szenvedő életet, ezt nevezzük képiesen pokolnak, de van egy harmadik jelentése is ennek a halálnak, ez pedig a szellem, a halál szelleme, amiről azt ugye a népi hiedelem úgy ábrázolja, hogy egy nagy kaszás, ugye egy csontváz, fekete lepelben, nagy kaszával jön, hogy learassa, ami az övé. Értitek, milyen az aratás képe? Ugye vetés és aratás, azt mondja a halál, aki a halál lé, azért eljön a halál és learatja, mint a kalászos növényeket az arató munkások alatták kaszával, és ugye elborul a kalász, úgy esik el, úgy borul el az ember, és ragadja el a halál. Most ebben is van, ugye ez egy nagyon szomorú dolog, de mindenki érzés, ha nem dugja a fejét a homokba, tudja, hogy ez igaz. Viszont van egy evangélium, a Biblia azt mondja, hogy akiben azonban az Isten törvényei kezdenek uralkodni, ez a felülvaló életnek a törvényei, azok nem látnak halált, azaz nem találkoznak ezzel a szellemmel. A fizikai testnek a levetését át kell élniük, a hívő embernek is, és a feltámadás reménységében költöznek ebből a földi életből el, de nem a kaszás jön értük, hanem reménységben pihennek meg a feltámadásig. És abban a reménységben pihennek meg, hogy mindenkor az Úrral lesznek és vannak, ugye, az örökké valóságba átlépve. Tehát ez a két élet következménye, az Isten nélküli élet következménye a kaszás, a halál szellemével való találkozás, ezért van az, hogy nagyon sokan rettegnek a halál közeli állapotban. Megérzik, szokták mondani, hogy amikor valaki haldoklik, és egy istentelen életet élt, nem Krisztusban éri meg ezt a napot, akkor szokták mondani, hogy a légkör is olyan nyomasztó. Akik szellemileg érzékenyek, meg is fogalmazzák, hogy jelen van a halál ezen a helyen. Mint szellem, megjelent, eljött a halál. És ugye sok ilyen népmesében és sok minden több filmben is megjelenik ezt, hogy eljött a halál, érted? Ugye ez szellemi lény, jelenlétérzékeltő, de nagy öröm azt mondani, hogy a hívő ember, a Krisztusban az életét elvető ember nem fog találkozni a halállal, a halál meg sem érintheti őt. Isten angyalai tábort járnak, tehát őrként állnak a halálos ágyánál, közel se engedik a halált hozzá, és a hívő ember akkor hal meg, amikor akar. Most ez nagyon furcsa lehet neked, de a Bibliában, amikor azt olvasod, hogy betelve az élettel meghalt, ez azt jelenti, hogy úgy halt meg, hogy érzékelt, hogy elvégeztem. Már mennék haza. És nagyon különleges ez, amikor egy hívő emberben elvégzi az Isten, hogy már vágyom hazamenni. Elvégeztem a futásomat, befejeztem a pályafutásomat, már mennék haza. Milyen bennem van ez a tapasztalat, például Kovács Géza bácsi mesélte el, hogy a felesége kórházba került, már nagyon, nagyon leromlott állapotban volt. Ott ült Géza bácsi mellette, imádkozott, és énekelt, meg. És akkor a felesége ránézett, és mondta neki, hogy engedj most már hazamennem, Géza. És nagyon nehéz volt, ezt mondta Géza bácsi, kimondani neki, mert hát ő szerette volna, amíg vele van a felesége, de a felesége már úgy volt ott, hogy vége. Tehát ez a földi futást, pályafutást megfutotta, neki itt már nincs dolga. És azt mondja a Géza bácsi, hogy imádkozott, hogy Uram, nagyon hálás vagyok az évekért, amit együtt tölthettünk a feleségemmel. Te ajándékod volt, hogy az életemben, meg ezek az évek is, de most visszaadom neked. És azonnal ki lehet a lelkét. Azonnal. Ahogy befejezte az imádság, kimondta, hogy ámen, elment. Tehát azért ezt maximum filmben lehet megrendezni így. De ez az élet. Ez a kőkemény valóság. Ott, ahhoz a betegágyhoz, Isten szentjének a betegágyához nem fért oda halál. Maradással se lehetett volna ott, meg helyesen volt ott. Ezért el kell dönteni mindenkinek, hogy mit vet az életben, hogy aztán ki aratja le az ő életét. Hogy a halál aratja be a többi emberrel az ő életét, vagy Isten királyságába, Isten országába fog már látható módon fizikailag is, már valóságosan bekapcsolódni, amiért élt és amiben reménykedett egész életében. No hát ennek a dilemmáját, vagy feszültségét írja le egy Pál apostol, a törvény és az örökké valóság, az örök élet kegyelmének feszültségét ábrázolandó. Tehát ahogy éljük az életünket, az fog velünk történni ebben a látható világban és az örökkévalóságban. Az örökkévalóságban átlépve azonban már nem lehet változtatni az embernek a sorsán, míg ebben az életben, ebben a földi pályafutásban, amíg itt a földön él az ember, minden nap megvan a lehetősége arra, hogy más irányt vegyen az élete, azaz, hogy más kezébe tegye le az életét, és ne az örök halál, hanem az örök élet felé haladjon. A rossz fa biztos... Találkoztatok már ti is olyannal, hogy ugye bogyós növényeket termő fa, gyümölcse olyan tetszetős, szépen ragyog, csillog, a fény megtörik rajta, olyan szép ez a gyümölcs. De aki ismeri a fát, azt mondja, hogy megned, mert ez mérgező. Lehet, hogy szép az a gyümölcs, de mérgező. Amikor azt mondja a Biblia, hogy rossz fa, rossz gyümölcsöt terem, azt mondja, hogy a mérgező fa mérgező gyümölcsöt terem. Míg a jó fa ehető tápláló gyümölcsöt terem. Ezt a názareti Jézus is használja példaként érzékeltetve a kétfajta életet. Tehát amikor az egyik élet be van plántálva az Istenbe, a Krisztusba, benne bízik, benne hisz, neki akar Istenre tetsző életet kíván élni, ez meg is kapja a mennyei támogatást, vagy a testnek vet, nem foglalkozik Istennel, maga feje után megy, ez a két élet közötti különbséget úgy határozza meg a Szentírás, hogy az egyik élet az mérgező gyümölcsöt, halált fog teremni, a másik élet pedig életet, tápláló, kiteljesedő életet fog eredményezni. Ezért mondja a Biblia Istenek szent embereiről, hogy beteltek az élettel, azaz elvégezték. Nem idő előtt hagyták el a földi létet, hanem elvégezték a szolgálatukat, és ez nem életkori kérdés elsősorban, hanem hogy teljes az élet, kiteljesedő életet tudtak élni, és úgy mentek el, amikor elkészültek erre a találkozásra, és ha olvastok ilyen történeteket, mindben látni fogjátok ezt, hogy amikor elkészült, akkor meghalt. És nem egy ilyen véletlenszerű, hirtelen dolog történik ezeknél az embereknél, hanem sokszor meg is érzik, hogy elközeledett, menni fogok az Úrhoz, vagy apósom emlékszel rá Mónikának, amikor mondta, hogy vágyom már hazaköltözni, az az érési folyamat, hogy benne is elvégezte az Úr, hogy már odavágyott a mennyországba, és nem sok idő múlva haza is költözött megváltójához, aki ez vágyott már, megpihenve a földi életnek a terhelítő nyomorúságától. A rossz a rossz gyümölcsöt, a jó fa jó gyümölcsöt terem. Erre mondja a názareti Jézus a Máté 7-ben, a hegyi beszéd részletét olvasom föl. 15. verset olvasom, 17. verset vetítettem ki ebből a szakaszból, amit ki is emeltem most az elmondottakban. Óvakodjatok hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok, azaz romlottak. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rossza pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, és figyeljetek oda, megint az örökkévalóság szempontjából az igazságra, azt kivágatik, azt kivágják, és tűzre vetik, ez meg az örök kárhozatnak a szimbóluma, a tűz mindig a pokolnak, az örök szenvedésnek a szimbóluma. A tüzet nem feltétlenül kell elképzelni, hogy lesz egy bogrács, és abban főzik az embereket, mint ez a népies gondolkodásmód mondja, hanem olyan módon emészteni fogja az embereket a szenvedés, a lelküket belül, mint ha égetnék. Ha volt valakinek már olyan érzés, hogy nagyon elrontott valamit, és borzasztóan szégyelte, és nagyon súlyos következményekkel szembenézni, és nagyon rosszul érezte magát tőle, hogy ő égette belül. Na most gondoljunk bele, hogy ez örökké fog tartani, és a sokszorossal, mert azzal is szembesülni fog az ember, hogy már nem tud rajta változtatni. Tehát amikor elégetik, a tűzről van szó, mindig ennek a örökké tartó reménytelenségben, sötétségben, a mélységben zuhanás, folyamatos kétségbeesésének állapotában szenvedő lélekről beszél a Biblia. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket, tehát azt mondja, hogy nem véletlenszerű, amilyen a fa, amilyen életet élünk, ahova be van plántálva, és amilyen az oltvány, ugye, a termő része, olyan gyümölcsöt fog teremni, ezért meg lehet állapítani az embernek már az életében, hogy ki tartozik Jézus Krisztushoz, és ki nem. Méghozzá, hogy milyen gyümölcsöt terem az élete, azaz milyen következmények, milyen hozadékok vannak a döntései folytán az életében. A jó gyümölcsök Isten áldásai az ember életében. Ezt minden Isten félő parasztember tudta. És úgy fogalmaztam meg, amikor ezt a képet így végig gondoltam, hogy a paraszt ember, amikor a kövér izzadság cseppjeivel együtt belevetette a földbe magot, mert ez így ment. Hát kőkemény fáradtságos munka volt, és a szellemi élet sem fáradtság nélküli. Senki ne gondolja, hogy keresztény életet élni gyalogalop. Komoly küzdelem és komoly harc. Mert egy ellen kultúrában kell megélned, egy teljesen mást. Egy olyan világban éled meg a keresztény életet, amely, és nyilvánvalóvá kezd válni, hogy egyre vadabbul fogalmaz meg teljesen ellentétes értékrendet, mint amit a Bibliában olvasol. Tehát ezért is jó a földműves példa, amit Jézus maga is használ. Tehát amikor a parasztember felszántotta a földet, hullott az izzadságcseppje bele a földbe. Aztán amikor ment vetni, és belevetette a magot, akár szórva, akár gépekkel csinálta, de abban a meleg időben a fáradtság is, a maga hullott az izzadságcseppje, amikor befejezte a munkát egy parasztember, egy istenfélő ember, és azért legnagyobb része az is volt, mert annyira érzékelte az Istentől való függőségét, akkor amikor bevetette a földjét, ha láttatok már bevetett földet, gyönyörű szép, el van munkálva, nagyon szép egy bevetett föld. Én gyakran adok hálát az Úrnak, amikor megyek a kocsiba, és látom a bevetett földeket, mondom, Uram, hálát adok neked, ebben az évben is elvetették a gabonát. Áld meg a vetés, hogy legyen mit ennünk. Most a parasztember picit másképpen viszonyult ez, én a kocsiból ülve hálát adtam ezért. Ő meg ugye a hetekig, hónapokig tartó kemény munkának a végén, megállt a föld végén, levette a kalapot, mert a parasztember tudta, hogy nem dicsőítünk baseball sapkába. Ez már csak a margóra. Persze, ha valakinek fázik a feje, az más kérdés. De azért még télen is, amikor temettek valakit, és imádságra került a sor, akkor megfogta a parasztember a kucsmát, az levette. Maximum a pap rövidebben imádkozott, hogy meg ne fagyjon a feje. Tehát ugye próbáltak egymásra figyelni az emberek, de eszébe nem jutott egy új szövetségi hívő embernek, hogy fedett fővel imádkozzon, mert neki a feje a Krisztus. És ismeri a Bibliát, nem akart szégyent hozni az ő fejére. Mert neki a befedezettsége nem a kalapjától van, hanem magától, Jézus Krisztustól. Ez a paraszt ember, amikor megállt a föld szélén, akkor azt a kalapot, amit most láttok ennek a balmazújvárosi paraszt embernek a fején, azt levette. És akkor írtam egy imádságot, hogy hogy is hangozhatna az imádsága. Hát valahogy így. Mindenható Isten, aki az eget és a földet alkottad, hálát adok neked, hogy volt erőnk megmunkálni a földet, és volt vetőmagunk, amit abba vethettünk. Te látod, Istenem, hogy vasárnap nem jöttem ide kidolgozni, a te napodként szenteltem meg azt. Hálát adok a gondviselő kegyelmedért, amit életem minden napján tapasztaltam eddig. Most kérlek, hogy a te szent fiad, Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg, és áld meg ezt a vetést idejében érkező esővel. Hadd hozzon a föld jó termést. Őrizd meg a kártevőtől, jégtől, és minden gonosztól. Hadd legyen elegendő eleség a családomnak ebben az esztendőben is. Köszönöm, hogy meghallgattad kérésemet, amit a te fiad Jézus Krisztus nevében hoztam eléd. Amen. Na, értitek? Az egyik volt a maga, fizikai maga, amit elvetett, ez meg a szellemi mag volt, amit mellé vetett. És ezért volt lehetséges az, egy szellemi tapasztalat volt sok esetben, hogy hívő embernek a földjét sokszor megkímélte az Úr a csapásoktól. Olvassátok például azt a kambodzsai lelkiébredésről szóló könyvben, ahol a vörösök, a kommunisták gyilkolták, ők úgy gondolták, hogy a múltat úgy kell végképp eltörölni, hogy minden értelmiségét kivégeztek, mindegyiket megölték, és a keresztényeket is annyira nézték, mint a Biblia mondja, mint a váhogó juhokat, mint az állatokat, úgy mészárolták őket. És volt egy település, amelyet elpusztított a tűzvész. De úgy képzeljétek el, hogy porig égett. És a település közepén egyetlen ház maradt meg. Úgyhogy a lángok se érintették. Ez meg a hívő emberek háza volt. Tehát mentek a kommunisták, és nézték a települést, hogy porig égett, és állt egy ház a település közepén, amely a hívő embereké volt. Isten megőrizte. És megdicsőítette a nevét. Ezáltal is. A hívő ember, ha így áll hozzá a munka végzéséhez, akkor számíthat arra, Isten meg fogja áldani a keze munkáját, mert Ábrahám áldása a szellemi örökösei is. És én meggyőződésem az, hogy igenis a hívő ember vetését, fizikai értelemben is, tehát a munkavégzését, amelyet ezzel a lelkülettel, amit itt felolvastam, ami kirajzolik ebben az imádságból, lelkülettel végzi, és így gondolkodik róla, számíthat arra, hogy Isten meg fogja áldani, és ez a személyes tapasztalatom is. És sok történetem van arra, hogy az Isten mindenhez ért. Nincs olyan szakma, amihez ne értene, és ne tudna bennünket megáldani, és ne tudna megáldani azt, ami az a kezünk hozzáér, és ne tudná a nevét megdicsőíteni ezen keresztül is. Nem jelent az, hogy nem hibázunk. Természetesen, nem a tökéletességről beszélek. Következő gondolatsor a első vershez vezet bennünket vissza. A törvény addig uralkodik az ember, amíg él, írja Pál apostol, a teljes vers így hangzik, vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Pál testvéreiként szólítja meg az olvasót. Nagyon kedves megszólítás ez, tehát olyanokhoz szól, akik hívő emberek, akik testvérei az Úrban. És felhívja a figyelmüket egy alapvető jogi elvre. A jogi elv pedig mind a mózesi törvényre igaz volt, mind pedig a Róma, ugye római levélről beszélünk, mint egy római jogra, hogy minden szerződés és minden kötelezettségvállalás addig volt érvényben, amíg az ember élt. Amikor meghalt valaki, akkor ezek a jogi kötelezettség alól fölszabadult. Erre mondta egy rafinált keresztjén, hogy figyelj ide, hitelre vettem autót, mert jön az elragadtatás, nem kell visszafizetnem, és jó, hosszú időre vettem fel. Nem mondom, hogy ez a legbölcsebb dolog, de érdekes aspektus. Azt mondja, eljön, értem az Úr, elmegyünk, akkor már nekem nem kell visszafizetni, vagy abban kezdjem el, amit akar. Mondom, nem javaslom azért ezt a gondolkodásmódot magatokévá tenni, de mindenesetre humoros volt. Hogyan viszonyuljunk mi keresztények a törvényhez? No, két igazságra hívja fel Pál a figyelmünket a római levélben, a korábbi szakaszokból idézek meg még, párhuzamosan ebben a témában írt Galata levélből is. Az első dolog a megigazulás kérdése. A Róma 6.14-ben, és majd pár szót szólok, hogy mit jelent megigazultnak lenni. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mondja a Róma 6.14-ben az írás, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. A megigazulás azt jelenti, hogy Isten nem tulajdonít valakinek bűn, tehát azt mondja rá, hogy nem vagy bűnös. Bűnei ellenére felmenti őt Jézus Krisztus áldozatára nézve. Krisztusban adott kegyelméből, ami az ő szeretete, tehát az embert megigazítja, azaz nem a törvény cselekvése miatt lesz valaki Isten előtt elfogadható, hanem kegyelemből. Ez az egyik nagyon fontos igazság, ami a törvénnyel kapcsolatosan Pálnál kirajzolít. Tehát nem a törvény az, amelynek megcselekvése által az ember megigazul, azaz igazá lehet, elfogadhatóvá válik Istennek, hanem Isten kegyelme, bűnbocsátó kegyelme, hogy a Jézus Krisztust a fiát miattunk értünk és helyettünk odaadta, hogy helyettünk szenvedve kifizesse a bűneink büntetését. A második dolog, ami a törvénnyel szemben álló igazság, újszövetségi igazság, a Galata 5.18-ban olvassuk, ha pedig a lélek, azaz a Szent Lélek vezetiteket, nem vagytok már a törvény uralma alatt, azaz nem a törvény cselekedetére való igyekezetünk által leszünk szentek, válunk megszentelté, hanem a Szent Lélek munkája nyomán válik az ember egyre inkább hasonlóvá ahhoz, aminek Isten elképzelte, és a teremtésekor elgondolta. A megszentelésünk tehát a Szentlélek munkája, és nem a törvény görcsös cselekvésével való törekvésnek az eredménye. Ebben a kettőben tehát szabadok vagyunk. A megigazulás nem a törvény cselekedeteiből jön, tehát nem azért, mert mindent precízen pontosan betartottál, ezért Isten elfogad téged, és igaznak mond, tehát kimondja rád, hogy nem vagy bűnös, és a megszentelés munkája az az, hogy kiformálódik bennünk az, amivé Isten bennünket eredetileg elgondolt. Az sem a törvény görcsös cselekedeteire volt törekvésnek a gyümölcse, hanem a Szentlélek munkája a hívő ember életében. A törvénynek azonban van követelése az újszövetségi hívő ember életére nézve is, méghozzá az erkölcsi parancsolatok, erről beszéltünk már a múlt alkalommal is. Az erkölcsi parancsolatok megtartása, azaz az igaz és szeretetteljes élet, ez mindig együtt van. Az igaz és szeretetteljes életet tanítja nekünk egyébként az ószövetségi törvénynek a lelke is. Az igazság és a szeretet harmóniája. És mindig akkor volt baj, amikor valaki csak az igazságot görcsösen akarta betartani, ekkor vált valaki törvénykezővé. És hideggé. Az igazság és a szeretet harmóniája az, amely... ennek a betartására, amelynek harmóniájában a törvény, az erkölcsi törvény betöltésére a keresztény ember is el van hívva, mint Krisztus követője. A reformátorok, írja valaki, ezt az aspektusát mondták a törvénynek, a törvény harmadik hasznának, azaz hasznos az erkölcsi törvényen elmélkedni, gondolkodni, és Isten lelke által megélni az igazságot szeretetben. Pál elutasítja a törvényeskedést, és elutasítja azt a nézetet is, amikor valaki a törvényt feleslegesnek ítéli. Sajnos ez az irányzat ma nagyon nagy divat. Ezt nevezzük ultra vagy szélsőséges kegyelem tanításoknak, amikor egyszer azt mondják, hogy a törvény felett áll a keresztény ember. Mert a törvényen nincs dolga. Ez hazugság. Ez, ha Jézusnak a tanítását meg életpéldáját megnézitek a Bibliában, az evangéliumokban, mind a kettőnek ellen mond Jézus. Tehát a törvényeskedés sem látjátok Jézus életében. És ha ezt a két szemléletmódot ráhelyezitek a történeteire, több történet mélyebben megérthető egyébként. És Jézus azt sem lehet mondani, hogy ő tagadta volna a törvényt, tehát a törvényt nem kell megtartani, mert azt mondta, én nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni, megélni jöttem a törvényt. Az erkölcsi törvény, úgy mint például a 10 parancsolat, az igenis a hívő ember számára betöltendő igazság, de a Szentlélek ereje által. Mert a Szentlélek által vagyunk Krisztus példáját követve képesek arra a szabadságra eljutni, hogy Istenre figyelő lelkiismerettel, szívvel az akaratát egyáltalán fel tudjuk fogni, hogy egy szituációban mi az Istennek kedves. Mert ugye a Bibliában nincsen minden leírva, amit az életben kihívásként velünk szembe jön. Tehát nincs minden élethelyzet, szituáció kibontva, hogy azt így meg így kell megcsinálni. De a Szentlélek által igenis az Isten az akaratát közli a hívő emberrel. Tehát megérted, megsejted, feltárol előtted, hogy ebben a helyzetben hogy kell helyesen eljárni. Például, otromba módon viselkedtél valakivel, tisztátlan voltál, a Szentlélek azt mondja, helytelen, menjél, kérjél tőle bocsánatot. És kiigazítod a helytelenséget, és visszatérsz az igazsághoz, megalázkodva szeretetben rendez a másikkal a kapcsolatot. Összhangba hozza a Szentlélek Isten akaratának megismerése által az ember lelkiismeretét az Isten mozdulásával és akaratával, ezt nevezzük, ugye többször elmondtam már, a Szentlélek által való szabadságot. A Szentlélek által való szabadság nem azt jelenti, hogy elájulsz egy dicsőítés alatt és kifekszel a földön. Nem az a Szentlélek általi szabadság, hanem a Szentlélek általi szabadságnak nevezzük azt az Istenre figyelő és akaratát felfogni képes, és azt cselekedni akaró hozzáállást, amely összhangba hozza a lelkiismeretet Isten mozdulásával és akaratával. Ez a Szentlélek szabadsága. A Szentlélek szabadsága azt jelenti, hogy szabad vagy már arra, hogy megcselekedd az Isten akaratát. És nem vagy kényszereknek, a test cselekedetei kényszereinek kiszolgáltatva. Szóval Pál apostol használ egy példát, ez pedig a házastársi közösségi szövetség képe, a törvényhez való viszonyulás és az új szövetségbe való belépés jogi aspektusokból való megértéséhez. Azt mondja a Róma 7.2-ben, például a férje és asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. No, óvaintenék mindenkit attól, hogy ezeket az igéket ilyen törvényeskörő módon ráhúzza minden élethelyzetre. Minden történet más és más. Amíg egy élettörténetet nem ismertél meg, addig ne hozz elhamarkodtan ítéletet, és ha ítéletet alkotsz, akkor is nagyon óvatosan. Tehát ahhoz már keresztényként, meg vezetőként megettem kenyeret sokat, hogy lássam, hogy például házassági konfliktus nincs kettő egyforma, és ez nem olyan, mint az egyszer egy, hogy el lehet menni így A-tól B-be, csak úgy, hogy mindent tudsz és értesz, és akkor ráhúzol egyikre a vizes leperőt, a másikat felmented, vagy fordítva, vagy mindenkit 50-50-be behozol a házassági konfliktusának a felelőseként, mert ez semmiképpen nem az igazság szeretetben való alkalmazása lenne. Tehát az, hogy most ki mikor házasodik újra, meg válik el, azért azzal kapcsolatosan azt gondolom, hogy ne egyszer egyként alkalmazza senki az Isten igények tanítását, viszont irányként mindenképpen. Ez a világító torony. A legjobb út. De azonban van az életben sok nyomorúság, mert romlott természettel élünk, és bizony sok következményt kell learatnunk a romlott életünk miatt. És sok fájdalom és szenvedés jöhet, akár a párkapcsolatban is, ami vezethet oda, hogy valaki az életének védelme érdekében például kilép egy házassági szövetségből. Még Jézus is maga is egy esetben ezt világossá teszi, hogy teljesen jogszerű azaz elválni, és ezt követően felszabadulva esetleg újra házasodni. Több igét lehetne itt hozni, de most nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak mivel ezt a témát most érinteni fogjuk, a részleteiben nem tudjuk kimondani, ezért ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy senki ne essen a törvénykezés vétkébe, ugyanakkor ne is maszatoljuk el Isten igéjét. A házassági szövetség példáját hozza tehát Pál apostol, és ezen keresztül magyarázza meg a szövetségi viszonyból származó kötelezettség érvényességének idejét. A halál felszabadítja nem csak az elhunyt felet a törvényi kötelezettségek alól, hanem az itt maradó felet is. Tehát, ha meghal valakinek a férje, mondja Pál apostol, akkor onnantól kezdve már nem felesége. Ez nagyon furcsa és durva lett. Nyilván most itt megint a gyász egy év egészséges idejét, hogy valaki ezt átélje, megélje, valaki nem is akar már újra házasodni, de ha nagyon fiatal, még Pál is azt mondja, hogy nagyon fontolja meg, mert ne hozzon el hamarkodottan olyan döntést, amit később megbánhat, külön figyelmeztet az ige erre is bennünket. Tehát azt mondja az írás, hogy amikor valakinek meghal a házastársa, a férje, akkor már nem feleségnek hívják, hanem özvegynek. A magyar nyelvben más kifejezést használunk rá. Onnantól kezdve nem feleségnek mondjuk, hanem özvegynek. És a férfi azt is, özvegy férfi, özvegy nő. Ez azt jelenti, hogy már felszabadult a házasságban kötött szövetségi hűség hatálya alól, mert meghalt a házasfél. Ezt a példát hozza Pál apostol annak megértetésére, hogy hogyan lehet felszabadítani a törvény alól, a törvényszövetség alól, és a törvény követelésének kényszere alól. És hogy lehet az embernek aztán felszabadulva lenni egy régi szövetség alól, hogy aztán egy új szövetségbe legitim módon belépjen. Más házastársa legyen. És a házasság képét a Biblia új szövetség értelemben használja. Egyébként az Efézus 5.25-től éppen az egyház és Krisztus kapcsolatának megmagyarázására is használja Pál apostol ezt a házassági szövetségi képet. Ez egy kép nyilván, mert szellemi dolgokat próbál megmagyarázni a földön érthető képekkel. A kettő nem egy az egyben kell értelmezni, hanem a jelentését kell megérteni. Tehát eszében is van senki arra gondolni, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy Jézus Jézusnak a egyháza mennyasszonya, akkor elképzel egy ilyen koszorús, lányos, fehér ruhás, amerikai szigeten pappa, meg minden egy ilyen álomesküvőt. Ez a botorság kategória. Itt a szellemi igazság van kifejezve egy szemmel látható földi igazsággal, hogy ahogy valaki ő várja a vőlegényt vissza, tehát eljegyezte magának, és nem akar másé lenni, eldöntötte, hogy ő hozzá tartozom, és senki máshoz. Na ezt jelenti az egyháznak az elkötelezettség Krisztus mellett, hogy nem akarok senki másé lenni, hanem én az övé vagyok. És hűséges vagyok hozzá, ha még fizikailag nem is élünk együtt. Mert el vagyok számára jegyezve, félre vagyok téve. És így gondolkodom. Tehát amikor a férj meghal, a feleség nem házasságtörő, ha máshoz megy feleségül. Jézus a szövetség megtörésének esetét válóként határozza meg, hiszen amikor valaki házasságot tör, tehát van egy házasságban élő ember, és lefekszik egy házasságon kívüli másik emberrel, akkor a Biblia ezt házasságtörésnek hívja. A paráznaság, amit azt mondja a Biblia, hogy ne paráználkodj, ez egy lényegesen szélesebb értelmű kijelentés. Ebben benne van a fajtalankodás, az állatokkal való szexuális kapcsolat, a homoszexualitás kérdése, a lebzikus hajlamok és annaknak megélése, és mindenféle förtelem, amit aztán a törvény kibont mélyen, azt, hogy ne paráználkodj, abban benne van a házasságtörés is. De a házasságtörés egy speciális paráznaság, amikor valaki a fogadalmát megszegi, a másiknak tett hűségfogadalmát megszegi, és maga megtöri ezt a házassági szövetséget, és ezáltal válik a másik fél szabaddá. Jézus azt mondja erre, mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasság törő. Tehát Jézus, amikor valaki kilép a házasságból, megcsalja a házastársát, azaz megszegi, megtöri a házassági szövetséget, azt mondja, onnantól kezdve a másik fél szabad. Nem muszáj elválni, mert megbocsáthat, és mondhatja azt, hogy kész vagyok veled. Egy ilyen lelki kár ellenére, amit okoztál nekem és a családunknak, tovább együtt élni veled. De soha nem lesz többé a kapcsolat olyan, mint volt. Mert minden tettnek van következménye. Tehát az, hogy fölépjen egy bizalom egy ilyen házastársi megcsalást követően, azt emelem kalapom, aki ezt végigcsinálja, megcsalt félként. Azt gondolom, ha az Úrban erős és Istentől erre kap felhatalmazást, és ugye nem harmadjára csalta meg, hanem egyére, és jön megint vissza, hogy hát megint, bocsi, de téged szeretlek. Mekkora marhaság? Mekkora baromság már, bocsánat? Fúj, de undorító! Visszamegy hozzá, és van pofája azt mondani, hogy szeretlek. Magadat, barátom. Nem a másikat. Magadat szereted. És csak azért akarod, hogy visszamenjél, mert kényelmes. Mert az elválás, házastársi vagyonmegosztás, a gyerekek kérdése, blablabla. Bla, bla. Senki fel ne üljön az ilyen hülyeségnek. Már bocsássatok meg, hogy ilyen szavakat használok, de erre nem tudok más szavakat használni, hogy érzékeltessem az ocsmányságot benne. Ami gonoszság van benne, és ahogy esetleg a másik embert megöli a hűtlen fél. És tönkre teszi az életét. És nem véletlen, tehát mikor a Biblia védi, törvényerő védelmet ad a házastársi hűségnek, és ehhez hasonlítja az egyház és a Krisztus kapcsolatát. Ez a tiszta és a legmélyebb, legcsodálatosabb kapcsolathoz, amit ember és ember között el lehet, férfi és nő között, bocsánat, Fogalmazunk egészen pontosan. Tehát férfi és nő között el lehet képzelni az Isten eredeti akarata szerint, közvetve a házasság hetéhez, nem is baj, hogyha ezt végig gondoljuk, mert Isten, mindig elmondom ennél a témánál, hogy Isten Édenkertben, még a bűneset előtt kinyilatkoztatott terve a házasság, és nem a bűneset utáni. Hát, házasodjunk össze, mert mégiscsak jobb lesz ketten, mint egyedül. Ez nem erről szól. Ez sokkal mélyebb dolog, és nagyon nagy kegyelem, és nagyon nagy áldás. A másik ocsmány dolog, és ez egy társadalmi betegség, amikor különbséget tesznek a férfi megcsalása és a nő megcsalása között. Még mindig benne van a társadalomban az, hogy a férfinak ez elnézhetőbb. A nőnek kevésbé bocsátják meg. Milyen gáz dolog már ez? Milyen ocsmány dolog már ez, nem? Tehát bocsáss meg nekem, bocsi. Megöllek! Tudjátok, miről beszélek. Ez egy társadalmi jelenség, és ennek mélyrehatnak a gyökerei a förtelmes képmutató polgári társadalom és a azt megelőző korokban is, tehát amikor ugye a fiúkat teljesen természetes módon, amikor elérték azt a férfi elérési kort, elvitték bordélyházakba, hogy az első szexuális tapasztalatát ott szerezze. Na most, bocsi, és akkor leült mindenki az asztalhoz, és játszott a nagy szentet. És tudta, hogy mindenki az előző este meg mit csinált. És ez milyen förtelmes dolog már ez, nem? Így élni. Ilyen képmutató módon élni. Most gondolj bele azt a kapcsolatot, amikor úgy kell élned, hogy nem beszélünk róla. Milyen lelki teher így élni? Tehát ennek a súlyát remélem érzitek, hogy Pál apostol egy ilyen képet használ a házastársi hűség és hűtlenség témájában éppen az Istennel való kapcsolatra nézve. Mert van erkölcsi meg szellemi paráznaság is. A hűtlenségnek ez a két formája van. Tehát a kitérő. Azt mondja Pál apostol, és még mindig kell egy kicsit ezzel foglalkoznunk, mert annyira aktuális, hogy muszáj igéket olvasnunk meg, az magunkat trenírozni, és elmélkedni, és gondolkodni ezeken az igazságokon, mert teljesen más értékrend az, ami szembe jön velünk. Szoktam mondani, hogy a keresztény élet olyan, mint az árral szemben a sebes folyású folyón felfelé úszni. És persze, hogy csak néhány centit tudsz néha menni. És akkor balaszkodsz, jaj, hát jobban le kéne haladni a szellemi életben, de jó lenne. Na de hát, kedvesem, milyen állal szemben haladsz 10 centit előre? Hát azt mondom, néha bizonyos területen az életünkben derekas dolog egy kis változásra is szert tenni. Pozitív irányba haladni előre. Meg kell ünnepelni. És igenis, dicsérni kell, bátorítani kell egymást, amikor látjuk a változásnak a lépéseit, a szándékot, az odaszentelés, odaszállást, akkor nem lehúzni kell a másikat, hanem szárnyokat kell neki adni. És azt mondjuk, köszönöm, látom, hogy akarod, látom a változást, ez jó irány, ez jó út, ebben menj tovább előre. Ennek meg lesz a gyümölcse. Az 1 Korintus 6.17-től Pál apostol a korintusok közé levelében a következőket írja. 6.17-től. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem, Szent Szellemben, egy ővele. Kerüljétek a paráznaságot, minden más, más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki a paráználkodik, az saját test ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma? És azért nem a magatoké vagytok? Mert Áron védtettetek meg. Dicsérjétek tehát Istent a testetekben. Több dolgot lehetne nyilván, egy külön prédikációt is megérne, ez az egyike szakasz, és akik Bibliát olvastok, meg régebb óta hallgattok igét, sok-sok mindent el tudnátok mondani, majd a házi csoportokon megtehetitek. Ezek szerint tehát, amit itt leír a Szentlélek által Pál apostol, vannak bűnök, és vannak következményét tekintve súlyosabb bűnök. Szoktuk mondani, ugye, hogy nincs kis bűn, meg nagy bűn, de ezt amilyen szoktuk mondani, mert a hazugsággal is ki lehet maradni a mennyországból. De következményét tekintve igenis van kis bűn, meg vajon nagy bűn. Tehát megkérdezi tőle a mágia, hogy hány óra, nincs órám. És van. Na most ezzel azért nagy kárt nem okoztam neki. Ugye? De ha például valakit elárulok, és az árulásom következtében 20 év börtönre ítélik, jogtalanul, azért az mégis a nagyobb bűn, nem, mint azt mondtam neki, hogy nincs órám. Értitek, igaz? Tehát hatását tekintve igenis vannak nagyobb bűnök, és a parázdosság az egyik legnagyobb bűn. Egyik legsúlyosabb bűn, nem olyan szempontból, hogy nem lenne ugyanúgy bocsánatra, és ugyanaz az árat fizette Jézus Krisztus érte, hanem a hatását tekintve súlyosabb következményekkel jár. Ezért óv nagyon bennünket a Biblia, hogy ebben az életben járjunk, ha már megvilágosodtunk, ha már megismertük az Isten igazságát, akkor kerüljük el. Miért? Mert azt mondja Pál apostol által a Szentlélek, hogy a parázdosság az testen belüli bűn. Mit jelent ez? Egyesül a férfi a nővel, és az egyesülés által létrejön egy szellemi kötelék. Egyrészt lebomlanak bizonyos fajta elkölcsi válaszfalak, akadályok a két személy között. Nem szükséges részletezni. Másrészt pedig össze lesz kötve szellemileg vele. Mit jelent ez? Ha valakinek volt több szexuális kapcsolat az életében, majd megházasodik, befekszik az ágyba házastársa mellé, szellemileg annyi ember fekszik ott, ahányan volt közössége. Ez nagyon durva. Megjelenik az emlékeibe, a lelkébe, a szellemébe, erősen összeköti ezekkel az emberekkel. Ezért nagyon fontos, ha valaki felismeri ezeket, és megtér, hogy megszabaduljon. Tehát világosan ki kell mondania, hogy ezeket a kötelékek alól szabadítsa meg az Úr. Hogy ne legyen ez a fajta összekapcsolása a másik ember szellemével, az ő szellemének. Nagy kegyelem az Úrtól, hogy ettől meg lehet szabadítani, az emlékektől soha. Az emlékeket felülírja a kegyelem, azaz az emlékeket már párosítani lehet azzal, hogy megbocsátottad, Uram, dicsélek érte. Halleluja. És ezáltal a rossz emlékekből hálás szül, dicsőítés szül, és így lehet harcolni az ördög kísértésével szemben. De ne gondolja senki, hogy áthághatja Isten törvényét büntetlenül. Súlyos következménye. A másrészt pedig azért, ha mégis ott lesz a szíved választottja, akkor előbb-utóbb muszáj lesz elmagyarázni neki, hogy ki is vagy te. És hogy hanyadik vagy az életében, mert megint csak nem tudsz kapcsolni valakihez, ha nem vagy őszinte. Tehát milyen kapcsolat az, ahol titkaink vannak a másik elől? Ugye? Dugi SMS-ek, dugi e-mailek, dugi telefonhívások. Hát mi jóra lehet számítani, ha nem vagyunk nyíltak, őszinték? A paráznaság a Biblia szerint súlyos károkat okoz az embernek a bensejébe és a fizikai életébe is. Azt mondja a Hoseás által a Szentlélek, Hoseás könyve 4.11-ben, a paráznassága a bor és a must elveszi, zsákmányként elcipeli a szívedet. Ugye azt mondja itt az ész, de ott a héberben a szív van. Az az életnek a központja. Azt mondja a Biblia, ugye a parázasság és a bor ez a fajta kicsapongó, a kábítószerek, a alkoholizmus, az alkohol mérték, a részegeskedés, a topzódás, és ezek a fajta testi bűnök, az egyik fele a rabulejtésnek, és elképesztő módon le tudja építeni az embert. Ha láttatok már kábítószeres, aki régóta kábítószeres képeket láttatok róla, akkor tudjátok, miről beszélek, hogy felemészti a fizikai testét, és a lelkét is felemészti. Nem azért mondja Isten, hogy ne csináld, mert meg akar fosztani valami jótól, hanem meg akarja kímélni a lelkedet, a szívedet, hogy el ne rabolja az ördög. Meg ne fogja. És azt mondja a Biblia, hogy a parázasság rabulejti a szívet, és kényszereket hoz az emberekre, és egy bizonyos idő után már nem szabad a saját testét, nem szabad a saját érzelmei meg vágyai fölött, hanem ki van szolgáltatva, és egyre erőteljesebben megkötözötté válik. Ennek vannak szélsőséges formái, amit már pszichés betegségeknek is mondanak, de nyilván ez démonikus tevékenységek kötődnek a Biblia alapján hozzá. No, szerintem ennyi elegendő, de hogy még fokozzam a dolgot, és nem fokozni akarom, csak érthetővé tenni, hogy a keresztények bizonyos dolgokkal kapcsolatosan miért emeljük fel a szavunkat, és miért nem hallgathatunk, mint a sült hal. Nem tehetjük meg, hogy hallgatunk, mert ha hallgatunk, vétkessé válunk emberek életére nézve. Mert lehet, hogy 100 nem hallgat ránk, de ha egy hallgat ránk. Valaki vívódott, hogy egy házasságtörésben élő ismerőseinek szóljon-e, egyik házas volt, a másik nem, hogy keresztény emberként kell-e szólni, és imádkozott, könyörgött, nem szokott beleszólni, meg stb., de szerette ezeket az embereket. És a Szentlélek arra indította, hogy igenis, külön beszéljen mind a kettővel. És oda ment hozzá, és figyelj ide, látod, annak az embernek van házastársa, veled van kapcsolata, szerinted mire számíthatsz az életbe? Ha szívedet teszel a kezedet, ha őt megcsalja, szerinted mit vársz? Hogy milyen lesz veled? Nagyon kiakadt. Majd odament a másikhoz, aki már házasságban élt. És elmondta, figyelj, családos vagy, van házastársad. Mi lesz ennek így a vége? És hanyadik lesz, ha ebből kilépsz? Aki is a következő, hanyadik. És Istennek csodája, megszűnt ez a kapcsolat, és ma mind a kettő házasságban él, egyik maradt a házastársával, a másiknak meg azóta lett házastársa. És azt gondolom, hogy lehet, hogy a gyerekek életét kímélte meg ezáltal, az övékét nem is, de talán sok fájdalom és sok szenvedésnek szabott gátat, ez a jó. A jó cselekvésének ez a módja. Nem mondom, hogy most ezt mindenkinek így kell csinálni, és azt sem mondom, hogy észosztásként kell csinálni, hanem tényleg szeretettel, tisztelettel, mert ha másik érzi, szereted, az másképp fogja fogadni. Érted? Hogy nem az igazságot mondod, hanem igazságot szeretetben teszed, ő érte. És elmondod, hogy tudod, hogy semmi között hozzá meg egyébként is, de imádkoztál érte, és szeretné segíteni. Aztán eldönti, mit csinál. És te meg nem változtatod meg a viselkedésedet, ha elfogadja, ha nem. Hát akkor imádkozz érte utána, hogy megtérjen. És akkor itt érkeztünk oda, hogy az abortusz kérdéssel foglalkozzunk, ami egyszerűen tehát olyan mértékű gonoszság tengerré vált a világban, tehát az, hogy gyakorlatilag szülés előtt már szét akar a darabon trancsírozni élő embereket, amíg meg nem születik, és akkor kísérleteznek a szerveikkel. Tudjátok, van is egy film erről, az amerikai szervezet munkájáról, ez a... Igen, mi a címe? Néma Sikoly, és ez a tervezett terhesség szervezet, akiről szól a film, és a föltelmes gonoszságokról. Na most született egy nyilatkozat, keresztény vezetők aláírták ezt a nyilatkozatot, és most nem sokára közé tételre kerül. Egy-két éve formálódik ez a szöveg, szerintem nagyon jó szöveg, majd a prezentáció alján megtaláljátok a linket, érdemes elolvasni végig ezt a szöveget. Én most egy pontot emelek ki belőle. Azért mondom, hogy végig el kell olvasni, mert ez egy pont nem fogja nektek a teljes képet megmutatni, amiről szól a nyilatkozat, és az nyilatkozat tel van szeretettel, meg igazsággal, tehát, hogy nem elítél, nem megbélyegez, stb. Értitek, hanem utat mutat. Akkor nézzétek meg a 16. pontját ennek a nyilatkozatnak. Megvalljuk, hogy a tömeges abortuszok túlnyomó többsége megelőzhető lenne, ha elfogadnánk és tekintetbe vennénk, hogy az Isten a szexuális egyesülés helyét a házassági szövetség oltalmazó keretei közé jelölte ki. E keretek között a férfi és a nő élethosszígtartó kölcsönös hűséget és elkötelezettséget vállal, egy testé válik, és közösen felelősséget vállal azokért a gyermekekért, akiket a testük egy önálló új testben egyesül, akikben. Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy a házasságon kívüli szexuális egyesülés amellett, hogy Isten törvénye szerint bűn, minden esetben fájdalomhoz és lelki töréshez vezet. A nem kívánt terhesség csak nyilvánvalóvá teszi és fokozza a nem rendeltetés szerint megért szexualitás tragédiáját. Ezért is fontos konzekvensen, az következetesen képviselni a házasságra, így a szexualitásra vonatkozó bibliai tanítás minden elemét, hiszen a jelen témában is, mármint az abortusz kérdésében is, alátámasztást nyer a Szentírás létjogosultsága. Többségében nem az egymásért felelősséget vállaló házaspárok látogatják az abortusz klinikákat. Szerintem ez így nagyon kerek és érthető, és még kézzelfoghatóbbá teszi az Isten végtelen szeretetének és kegyelmének a munkád is kijelentését. Ezzel együtt hadd gyönyörködjünk az Isten szeretetében és kegyelmében, aki minden megtérő bűnösnek bűnbocsátot ad, és megszabadítja a lelkének gyötrelmétől, amit a bűn okoz. És ezt a bűnbocsátó kegyelmet tudjuk hirdetni innen is. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Áldassék az ő szent neve. Amen. Halleluja. És amíg bírjátok, nekem még van mondani való. A negyedik versben ezt olvastuk, hogy meghaltunk a bűnnek témában. Ugyanígy ti is testvéreim meghaltatok a törvény számára Krisztus teste által, és ezért másé vagytok azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Korábban a 6.2-ben így ír Pál. Szó sincs róla, és a másik fel a lényeg, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnék még benne, mondja az apostol. Meghalna a bűnnek, ugyanazt jelenti, mint meghalna a törvénynek. Hogyan is értsük tehát ezt a kijelentést? Pál azt írja, hogy a Krisztus teste által megtörténik ez, vagy megtörtént ez. Azt feltételezi ez a kijelentés, hogy felismertük a bűnös és halált érdemlő állapotunkat, és azt is, hogy Krisztusnak a mi bűneink miatt kellett testileg elszenvedni a halált. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy Krisztus teste által lettetek szabadokká a törvénytől. Ez azt jelenti, hogy az ember már felismerte, hogy bűnös, hogy elrontotta az életét, hogy nem Isten akarata szerint élte az életét, már felismerte, és ez által hitből fogadja, és szükségesnek is tartja azt, hogy Jézus Krisztus a szent és tiszta miatta helyett, és érte szenvedte el a kereszthalált. Így lehet a Krisztus fizikai teste által megszabadulni a törvény követelése által, mert Krisztus testet öltött azért, hogy az emberi testhez hasonló formában szenvedjen az emberi testben elkövetett bűnökért. Mindannyiunkért, de érvényes a szabadság csak arra, aki elfogadja Krisztus helyettesítő áldozatát, mint maga számára szükségeset és nélkülözhetetlent. Meghaltunk tehát Krisztussal együtt a bűn és a halál számára. A halálnak már nincs jogos követelése a bűn miatt így a hívő ember életében, mert Krisztus testében kifizette helyettünk az árat. A Róma 6.3-ban ezt olvassuk. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? És ezért mondja a Pál apostol itt a felolvasott 4. versben, 7-4-ben, és ezért a másé vagytok. Tehát röviden Pál azt mondja, mivel Krisztussal együtt meghaltatok a bűn számára, így a halál nem uralkodik rajtatok, ezért beléphettek az új szövetségbe. Amíg valaki nem hal meg a törvény számára, addig nem lehet részese az új szövetségnek. Ilyen egyszerű, a házasság példáját lássátok. Amikor meghalt a házastárs, szabad a másik fél. Amikor meghalt valaki Krisztus által a bűnnek, felszabadult arra, hogy belépjen az új szövetségbe, az Istennel való szövetség kapcsolatába, az örök életbe. Ez a lényeg. És itt van a párhuzam, a házastársi kapcsolat és a bűnnek való meghalás és a Krisztussal való élet között. Krisztus feltámadásának életet adó ereje hatja át a Szentlélek által megtért bűnöst, és szűri újjá az Istennek tetsző igaz és szent életre, hogy innentől immár gyümölcsöt teremjen az Istennek. Mivel hosszabban fejtettem ki ezeket az igazságokat, ezeket már most újra nem részletezem ezeknek az igéknek kapcsán, Gondolkodjatok el rajta, az igék megvannak a jegyzetben, meg föl is olvastam. Ha visszahallgatjátok az előzőbe, a korábban elmondottakhoz, korábban elmondottak fényében, biztos vagyok benne, hogy érthetővé válik, amit mondani szerettem volna itt. És akkor itt az utolsó pont, a 5.-6. vers, a Szentlélek által szívbe írt törvényről. 5. versben azt mondja az ige, mert amíg te szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak teremtek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgy, hogy az új életben a lélek a Szentlélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. A test szerinti életben a bűnös természet ösztönei vezetik az embert. És vezetnek bennünket a halál állapotába, és végül a örök szellemi és örök halába, a kározatba. Pál azt mondja, ilyen felsorolást hozza, hogy a test, a bűnök, a szenvedélyek, a halál, rabszolgasága. Ez a régi természet, a régi élet. Az új élethez pedig azt párosítja Pál apostoltól, hogy a Szentlélek általi szolgálatra szabadultunk fel. Miután Krisztus együtt meghaltunk a bűn számára, a Szentlélek vezetése által szolgálhatunk az élő Istennek, élve az igaz és szeretetteljes élet lehetőségével. Amíg Mózes törvénye kőbe vésett betűkből áll, addig az új szövetség részesének a Szentlélek írja a szívébe Isten élő igéjét. A Szentlélek belső ösztönzőként segít bennünket az élet változásra, méghozzá az Istennek tetsző, szolgáló életre, igazságban, szeretettel. És az egész pontot nagyon szépen fogja körbe a Galata levélben írt igevers, a Galata 18, ez az utolsó ige, amit most ma felolvasok, ha pedig Isten lelke vezetiteket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Amen. Amen. Köszönöm a megtisztelő és kitartó figyelmeteket a képernyők előtt is, és itt, akik itt voltatok. Az Úr áldjon meg titeket, és használja az ő szent igéjét mindannyiunk épülésére, javára, és jó gyümölcstermésre. Amen.